Az adatépítész az ország első független, nem céges vagy állami szponzorált adatos podcastja. Több mint 4 éve rendszeresen szállítja a témákat, rövidebb ismeretterjesztő magyarázatokat a data science világából. A podcast ingyenes, és az is marad, hiszen küldetése van. Elkészítése viszont idő, energia és még némi pénz is, ezért ahhoz, hogy továbbra is hozhassa nektek a tartalmat, esetleg tovább is fejlődjön, szükség van rátok, hallgatókra is. Ha megtehetitek, és úgy érzitek érdemes, támogathatjátok az adást a Patreonon, azaz patreon.com/adatépítész címen. A támogatás mellett extra tartalma, könyvek, segédeszközök is elérhetők a támogatók számára. Tehát még egyszer www.patreon.com/adatépítész, természetesen ékezetek nélkül. Köszönöm, hogy figyeltetek. Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb epizódja. Ebben a mai adásban a ChatGPT-ről lesz szó, de ahogy azt már megszokhattátok, nem egészen úgy, ahogy a legtöbbször erről beszélnek a médiában. Az olyan típusú témákat, hogy elveszi mindenki munkáját, meg leigázza az emberiséget, meg ki fogja írtani, meg föl fogja találni, meg ezeket meghagyom a populárisabb médiumoknak, olyan populáris médiának. Ma 2 témát hozok nektek. Az egyik az abszolút magyar vonatkozású, hát a cikk, ami alapján beszélek, az Balogh Gergő cikke a Telexről, lehetetlen kitiltani, ezért minden boríthat a felsőoktatásban a ChatGPT, de igazából inkább ennek a cikknek az apropóján fogok erről beszélni, és sokkal kevésbé konkrétan a cikkről. A másik pedig egy New AI Research from Stanford presents an alternate explanation of seemingly sharp and unpredictable emergent abilities of large language models. Anaresh Tiku tollából, ami azért nagyon izgalmas számomra, mert ugye ez a címben is benne van, bár ahogy elhadartam, nem biztos, hogy hallottátok, de a linkek a show notes-ban, ahogy megszoktátok. Szóval arról szól, hogy a GPT-3, illetve hát az azon épülő ChatGPT olyan érzetet kelt, és itt ugye az érzet az egy fontos szó ebből a szempontból, olyan érzetet kelt a felhasználókban, vagy így a szélesebb közönségben, vagy a mesterséges intelligencia szempontjából laikus közönségben, mintha egy ilyen éles, soha nem látott, robbanásszerű fejlődés történt volna most. Ezt egyébként én is alátámasztom. El szoktam olvasni olyan bejegyzéseket, tehát, hogy én tagja vagyok a Facebookon, mint gondolom mindannyian, bizonyos csoportoknak. És ezekben és meglepő módon nem csak az AI-ból áll az életem, tehát tagja vagyok például APA csoportnak is, meg mindenféle egyéb csoportnak, nem olyan nagyon soknak különben, és élvezettel olvasom, amikor ezekben az AI szempontjából laikus csoportokban feljön a téma, ugye ez nyilván tök ritka, de hogy így a ChatGPT kapcsán azért párszor feljött, hogy ott azok az emberek, akik egyébként tök okos, normális emberek, de hogy az AI szempontjából képzetlenek, mert miért is kéne ezt mindenkinek ismernie, ez teljesen természetes, hogy ott mit mondanak és hogy beszélnek erről, és nagyon sokszor azt olvastam, azt láttam, hogy mondanak ilyeneket az emberek, hogy hát most lett az AI, hát ez a kedvencem, ezt tényleg tegnap előtt láttam ezt a kommentet valakit, hogy hát csak 4 hónapja van még AI, és már hol tart. Ugye jó, ez mondjuk azért egy naivitásnak már egy igen magas foka, azért az emberek többsége tudja, hogy nem 4 hónapja van AI, de hogy egy kicsit olyan, hogy mind ahogy bizonyos körökben, meg országokban, ugye általában szegényebb országokban, sokan azt gondolják, hogy a Facebook az internet. Mert hogy Facebook-képes mobiltelefonokat lehetett ott ugye kapni, és nekik az az internet, vagy sokaknak az az internet, és nem tudják, hogy ez csak egy dolog az internete. És akkor ebből vontam le azt a következtetést, hogy sok ember számára az AI az egyrészt a ChatGPT-vel egyenlő most, vagy így közel egyenlő azzal, esetleg még a önvezető autókat sorolják ide, csak ugye azzal csak egy baj van, hogy nincsenek. Még lehet, hogy hát egyszer majd biztos lesznek, de mondjuk oké, ez ilyen definíciós kérdés, de értitek, hogy mire célzok. Megkaptam visszajelzéstek, hogy állandóan azt mondom, hogy értitek. Ez valószínűleg igaz, bocsánat. Mondanám, hogy majd legközelebb nem mondom, de úgy is fogom. De azért bocsánat. Szóval a cikk arról szól, hogy miért van az, vagy miért lehet az, hogy ilyen érzetre, vagy látszólag ilyen megmagyarázhatatlan, megjósolhatatlanul nagy erejű és hatású, és látszólag a semmiből, vagy ilyen rendkívül hirtelen előbukkanó fejlődésen megy át az AI. Most ellövöm a poént, hogy azért, mert nem így van valójában. De most visszamennék még az eredeti cikkre. Tehát most csak ez a beharangozó volt a két mai témánkra. Az eredeti cikk, vagy az első cikk, ezt akartam mondani, a Telexes, az arról szól, hogy a világ sok országában a felsőoktatás hogy reagált a ChatGPT-nek a széleskörű elérhetővé válására, illetve hogy a magyar felsőoktatás hogy reagált erre. Hát én nagyon szomorú vagyok amiatt, amit itt látok, mert azt láttam, és hát én nagyjából ezt is vártam, sajnos, tehát most ez a pessimizmusom újfent beigazolódott. Nyilván el tudjátok olvasni a cikket, meg tudjátok nézni, hogy konkrétan melyik egyetem, melyik vezetője mit nyilatkozott. Én most nem akarom senkit kiemelni, mert egyrészt nem akarok személyesen neki menni, egyáltalán egyébként nem ismert egyetem dékánjának vagy rektorának, meg hát minek is. De hogy meg külföldön is egyébként vannak hasonló reakciók, mint a magyar. Nekem az volt a várakozásom, hogy mint minden új dologra, az lesz a válasz, hogy tiltsuk be. És valóban ez lett a válasz, hogy tiltsuk be. És hát sajnos sok külföldi egyetemen is egyébként ez a válasz, tehát ez nem egy szuper magyar specifikus történet, nem ezt akarom ezzel mondani, bár a magyar reakció az ennek a spektrumnak az egyik szélén van, tehát a mindent is tiltsunk be és kész. Azért van, ahol ennél egy picit cizelláltabb a reakció, de összességében azért ebbe az irányba halad, még ha nem is mindenhol ez a tiltsuk be az illegális tevékenységeket életérzés van, de alapvetően a tiltás, korlátozás irányából közelítik meg. Itt a nyugati egyetemeken voltak azért, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem azt kell csinálni, hogy tiltsuk be. Egyrészt ez teljesen betarthatatlan szabály, tehát az egyik legfőbb baj vele az, hogy nonsense. Tehát, hogy jó, tiltsuk be, és hogy fogja bárki ellenőrizni? Sehogy. A gyakorlatban, tehát ez nonsense. A másik pedig, hogy hát mi lenne, ha olyan feladatokat adnánk a diákoknak, olyan vizsgákat praktikusan, hát egyrészt nyilván, hogyha személyesen kell vizsgáznod, akkor ugye hiába tudnál a ChatGPT segítségével élni egy gép előtt, hogyha személyesen vizsgázol egy teremben, akkor ugye nyilván nem ChatGPT-zel, tehát ez ugye egy viszonylag könnyű válasz egyrészt. Másrészt pedig a másik lehetőség, hogy olyan feladatokat kell adni a diákoknak, amit nem tud a ChatGPT megoldani, mert nem az a feladat, hogy írjál egy tök általános 10 pontos összefoglalót egy témában, amit minden bizonnyal meg tud írni a ChatGPT, hanem valamilyen más feladatot. Ezek szerintem jó, vagy részben jó válaszok, látszik, hogy elkezdtek rajta gondolkodni, hát ennek ugye a viszonylag szellemileg rest változata betűtjuk, az készen van. Én erről azt gondolom, és ennek apropóján szeretném, hogy én ezt hogy látom, mint aki, hát ugyan nem mondom, hogy a másik felén ülök ennek, mert nem én csinálom a ChatGPT-t, de értitek, hogy mire gondolok. Egyébként mindkét felén ülök, ha már úgy nézzük, mert tanuló is vagyok. De hogy szerintem azt kellene megnézni, és jól szétválasztani, hogy mikor mi a feladat. Tehát ha a feladat az, hogy azért kell egy esszét írni egy témában a diáknak, hogy megtanuljon esszét írni, ami meg azért fontos, mert hogy megtanulja azt, hogy kell írásban beszélni egy témáról. Tehát, hogy annak van eleje, hogy van vége, hogy legyen egy felépítése a közepén, egy logikai váz, amiben esetleg felsorolás van, vagy esetleg több elemből áll, és hogy kell egy ilyen komplex, ugye általában ezek valamilyen tudomány keretében, hát most egyetemekről, felsőoktatásról, meg középiskolról beszélünk, tehát valamilyen tanulmány keretén belül egy komplex témát, aminek biztos több aspektusa van, megfogalmazni és értelmesen összeszedni. Amikor ez a feladat, akkor tiltsuk be a ChatGPT-t, mert nyilvánvalóan ebben az esetben a diák helyett ezt elvégzi a ChatGPT, ír egy tök jó összefoglalót, lesz eleje, lesz vége, lesz benne összefoglalás és lesz benne felsorolás. Tehát itt tényleg a diákot helyettesíti, és ezeket nem azért kell megtanulni, mert a múltban nem volt ChatGPT, és akkor hát emberekkel írattuk az összefoglalókat, de a jövőben már lesz ChatGPT, az fogja írni az összefoglalókat, és akkor mégis minek tanulnák meg az emberek az összefoglaló írást, vagy az esszéírást. Hát mert nem azért tanulják meg az esszéírást most sem elsősorban, mert esszéket fognak írni. Tehát lehet, hogy egy biológus hallgatónak kell egy 4 vagy 5 oldalas házi feladatban összeírni valami témát a biológiában, miközben ha elvégzi az egyetemet, és teszem azt, elhelyezkedik egy gyógyszeripari cégnél, akkor nagyon ritkán fog esszéket írni, mag inkább riportokat fog írni, bár lehetne amellett érvelni, hogy azon a szinten, amiről most beszélünk, azok lényege ugyanazok, tehát hogy egy lényegűek. Na de hogy nem azért kell megtanulni, hanem azért, hogy képes legyen erre a struktúrát gondolkodásra, majd azt utána írásba öntse. Amikor ez a feladat, akkor én egyet tudok érteni ezzel a hozzáállással. Ellenben, és ez a feladat általában előfordul középszintű oktatásban és az egyetemen is az első években. Ellenben, amikor már az egyetemeknek a későbbi éveire evezünk át, vagy nehogy Isten a PhD képzésre, akkor szerintem már nem az a feladata a diáknak, hogy képes legyen néhány oldalban, vagy akár sok oldalban egy logikailag értelmezhető dolgot írni, hiszen addigra már kell, hogy rendelkezzen ezzel a képességgel, hanem az a feladata, hogy tudjon valamit a saját tudomány területén csinálni. Nyilván egyetemistáról beszélünk, tehát nem azt várjuk a mechatronikai mérnöktől, hogy egy A-tól Z-ig építsen meg, és programozzon fel egy robotot, és gyártsa is le, természetesen, ez valószínűleg egy gyakorló mechatronikai mérnöknek is nehéz lenne, hogyha mindent egyedül kell csinálnia. Nyilván nem erről van szó. Mondjuk egy ilyen autóipari robotra gondoltam most, de végig is mindegy is. Ez csak egy példa. Hanem arról van szó, hogyha mondjuk az a feladata, hogy tervezzen meg és készítsen el egy webes applikációt, mert mondjuk tegyük fel, hogy egy programozási feladat van, ez egy, mondjuk egy ilyen informatikai témájú egyetem, műszaki egyetem, vagy valami hasonló, és azt kell megtanulnia, hogy egy ügyféligényt, vagy tehát ugye ilyen esetben mondjuk a tanár által előírt az ügyfél, és akkor az által előírt feladat az az ügyféligény, hogy fordít le informatikai feladattá. Ahhoz hogy tervez, akár már többi hallgatótársával egy kisebb projektcsoportban, mondjuk 2-3 fős tímbe, hogy fejleszti le, vagy hogy fordítja le user experience-é, meg felhasználói felületté. Milyen lépései lesznek a fejlesztéstek? Azt egymás közt leosztják, valaki csinál, most mondok valamit, nyilván hasonlók, de értitek a példát. Egy adatbázist valaki megcsinálja a UI-t, valaki gondoskodik a service-ről, vagy az adatok előfeldolgozására, vagy akármiről, tök mindegy, vagy akár dokumentációt ír. És ennek során egyébként a ChatGPT-t kérik meg arra, hogy írja meg azt a programot, hogyha megnyomom ezt a gombot, akkor összeadja ezt a 3 számot, és kivon belőle 2, most mondtam valamit, akkor én ebben nem látok problémát. Szerintem ez tök jó. Már most is sokan, például én is, használjuk a munkánk során, mondjuk a programozás tené. Lehet be jó, ilyen nem optimális a kód, amit ír. Jó, tegye fel a kezét, aki eddig életében csak optimális kódot írt. Köszönöm. Nem kell senkinek letenni a kezét, mert ugye senkinek nincs fenn. Szóval, hogy a gyakorlatban abszolút lehet és kell, és fogják ezt használni az emberek, mert hogy már most is használják. Tehát amikor ezen a szinten vagyunk, akkor én az ég adta világon semmi problémát nem látok ebben. Vagy megkérem a ChatGPT-t, hogy írja már meg a dokumentációját. Minden szoftvernek van mondjuk ilyen user beléptetési része, hogy van egy user, van egy elszava, akkor ahhoz kell egy elszó emlékeztető, van egy loginja, be kell lépni, ha nem lépett be, akkor kiküldjük, vagy ha belépett és nem jó jelszó, akkor hiba üzenetet kap, ha elszó emlékeztetőt kér, akkor erről kimegy az e-mail, belép, újra kell generálni a jelszavát, ez minden, majdnem minden alkalmazásban ez tök ugyanúgy megy, ebben nyilván nem lesz semmi innováció. Mert miért is lenne, ha csak nem ez a feladat, de általában ugye nem ez a feladat. Szóval, hogy melegvizet nem kell feltalálni, ezt tökre meg lehet iratni a ChatGPT-vel a projekt részeként, és a diákok meg tudnak arra a szellemi munkára koncentrálni, maradva ennél a példánál, mint például a programtervezés, vagy az üzleti igények, vagy webfelhasználó igények lefordítása műszaki feladattá. De ugyanezt lehet értelmezni egy mondjuk egy tök más, mondjuk egy marketinges helyzetben is, mert miért ne lehetne az, hogy a kreatív kampányt azt kitalálják a diákok, mert ez a dolguk, meg a catchphrase-t, meg a, most érezhető, hogy ezt a területet kevésbé jól ismerem, utoljára egyetemen tanultam ezeket, de hogy azért lehet szerintem így is érteni a példát, meg annak a lényegét. Tehát, hogy persze, hogy miért ne lehetne, hogy akkor azt a részt, hogy egyébként a csomagolás technikában milyen szerepet játszik a marketing, 7 szempont, most mondtam, amit lehet, hogy csak 5 van, tök mindegy, nem ez most a lényeg. Ezt egy ilyen bevezető jelleggel, ezt miért ne lehetne megíratni a ChatGPT-vel, amit aztán utána konkrétummal, valós kreatívval, az adott helyzetre, adott egyetemi feladatra, vagy példára értelmezve, már a diák tölti fel az agymunkájával, de hogy most miért kéne azért megbüntetni a diákot, mert a tök általános ötsoros bevezetőt azt a ChatGPT írta. És itt a magyar példában azt mondják, most nem itt van előttem a cikk, de most persze nem tálom benne, de itt van, hogy a bölcsészkaron, a BTK-n ott a kari tanács elfogadta az új plágium szabályzatot. A plágiummal azonos elbírálás alá esik a mesterséges intelligencia bármely formájában, részben vagy egészben készült munka. De most ezt én ilyen felháborítóan lökött megoldásnak gondolom. Tehát, hogy jelenleg is, ha előző adást hallgattátok, akkor a művészetek kapcsán ugye pont erről beszéltünk, hogy vannak művészek, gyakorló művészek, köztük olyanok is, akiket ezért jól megfizetnek, meg olyanokat is, akik nem. Tehát most még azt is lehet mondani, hogy sikeres, vagy nem tudom, és olyat is, aki a szakma számon tart, tehát most nem csak a pénz a siker mérője, pláne a művészetben, de van olyan, akit a szakma is sikeresnek tart, aki használ akár egy performance jelleggel, tehát hogy használnak ilyen megoldásokat, képet generálnak, zenét generálnak, szöveget generálnak, és akkor azt így úgy amúgy feldolgozzák, nyilván a saját művészi céljaik és művészi individumuk és művészi tudatuk és látásuk segítségével természetesen. Tehát nyilván az nem művészet, hogy azt mondom a Midjourney-nek, hogy kérek egy képet, legyen ilyen és ilyen, és akkor azt nyilván nem lehet úgy eladni, hogy akkor most ez a művészet, de hogyha van valami, amiért így és így kérem, és erre használom, az simán. És azt mondani, hogy ez a plágiummal azonos elbírált, ugye hát a plágiumnál azért ott kell, hogy legyen egy sértett szerző, kvázi sértett, akinek ugye el lett lopva a munkája, vagy nem lett lehivatkozva a munkája. Itt ugye egyáltalán nincs ilyen, tehát ez biztos, hogy nem is értem, hogy tud a plágiummal azonos elbírálás alá esni. És az, hogy a mesterséges intelligencia bármely formája, akár részben vagy egészben, mert még azt is megértem, hogy aki egészben, tehát gyakorlatilag a komplett háziát az AI csinálja, hogy akkor az nem elfogadható. Ezzel is tudnék vitatkozni, de el is tudom fogadni. De hogy részben, hogy nem használhatja fel, tehát hogy 2023-ban egy magyar diák az egyetemi tanulmányai során, az egyetemi munkái, beadandói, pályaművei, vizsga eredményei, hiszen sok egyetemben a vizsga nem csak egy papíros verzióból áll, hanem valahol el is kell készíteni valamit, mondjuk egy kis plasztikát, vagy egy szoftvert, mindegy, hogy milyen egyetemről beszélünk. Szóval, hogy ennek előállítása során nem szabad, tilos mesterséges intelligencia eszközt használni, még részben is, mert az olyan, mintha plágium lenne, ez szerintem meg egészen téves irány, amibe ez elmegy. Egyrészt teljesen életszerűtlen, tehát hogy a jövőben nagyon sokan, kis túlzásra talán azt is mondhatjuk, hogy majdnem mindenki fog részben valamilyen szinten a munkája során használni ilyen eszközöket, legalábbis többségünk, ezt nagyjából senki nem vitatja ma már. És akkor erre azt mondjuk, hogy oké, viszont amíg tanulsz, addig aztán egyáltalán nem lehet. Hát ez milyen ötlet? Én nem is értem. Nem tudom, ti erről mit gondoltok, szívesen meghallgatnám a véleményeteket, mert nyilván ez olyan szempontból nem szakmai kérdés, hogy ebben nem tudom megmondani a helyes választ, mert ez most a AI kérdés lenne, vagy nem tudom, algoritmus kérdés, ott jó, nagy eséllyel akár a helyes válasz is tudom. Ez nyilván nem az a kategória, bár erről beszélt meg AI a téma, de itt nem érzem úgy, hogy én most itt tudom az igazságot, most csak a véleményemet mondtam el. Akár a hellokukac.építész.hu-ra írtok, akár az adáshoz tartozó Facebook poszt alá kommenteltek, akár tök mindegy milyen formáját, tök kíváncsi lennék a véleményetekre, mert szerintem ez ilyen olyan érzésem van, mintha megpróbálnánk homokba dugni a fejünket, és visszafele haladni a világba, vagy így egyszer nem tudomásul venni azt, hogy mi történt az elmúlt néhány évben. Szerintem ez nem jó irány. És emellett azt gondolom, hogy ez az irány, ez nem is tartható. Tehát most lehet hozni természetesen egy ilyen szabályzatot, karitanács, meg nem tudom, csinálhat ilyeneket, de hát az a valóság meg a gyakorlat előbb vagy utóbb, lehet, hogy hosszú idő alatt, de ki fogja kényszeríteni, hogy ez ne így legyen. Vagy az lesz mind oly sok szabályozással, hogy így leírtuk, mindenki tudja, hogy nem így van a gyakorlatban, és akkor így megy tovább. Hát egyik se egy jó dolog szerintem. Én legalábbis ezt így látom. Tehát, hogy szerintem különbséget kéne tenni a különböző feladatok között, és van, ahol abszolút szerintem lehetne nem csak, hogy támogatni, hanem akár még tanítani is, vagy egy ilyen gyakorlat, nem tudom, egy fél évben egy tárgyban van, mit tudom én, 14 gyakorlat, mondjuk egyet ebből arra szánni, hogy támogasd magadat ilyen modern technikákkal. Szerintem ez egy sokkal jobb irány lenne, mint ez a plágiumvédséget követsz el, hogyha egy képet beleteszel a beadandó feladatodba, amit AI-jal rajzoltattál. Miért? Miért is? Nem értem. Nekem ez nagyon furcsa. Oké, a másik címünk a Nobel-díjas fizikus, ez a P.V. Anderson egyik ilyen idézetével kezdődik, More is different. És igen, itt erről van szó, ugye ezek a nagy nyelvi modellek élükön a ChatGPT-vel, de sok van ám, nehogy azt higgyétek, hogy csak a GPT modellről van szó, tehát van a Palm, a Lambda, és tényleg most már legalább 10-15 különböző méretű fejlettségű köztük open source is van, ilyen modell van. Mindegyikre igaz az, hogy az utóbbi időben nagy média figyelmet kapott, és sok ember, mint az előbb elmondtam, sok ember számára ez az AI, ezzel azonosítják, illetve ebben látnak olyan működéseket, amik, hát van olyan ember, akit meg is ijeszt, hogy ez a jövő, és akkor mi lesz itt, meg hogy. Tehát, hogy ilyen ugrásszerű növekménynek érzik ezeket a képességeket. És a cikk arról szól, hogy azt vizsgálták a Stanfordi kutatók, hogy miért érzünk ilyeneket, miért van az, hogyha egyébként centiről centire ismerünk egy algoritmust, mint ahogy a GPT alatt lévő Transformers modellek nem is újak és nem is ismeretlenek, és ma már merem mondani, hogy nem is forradalmiak, most 4 éve még mondhattuk volna azt, hogy ez egy tök új dolog, de hogy ma már nem. És hát a Transformers modellek is az attention mechanizmusú modelleken ülnek, amik aztán még kevésbé újak. Ugye attention is all you need, a Google-nek az első ilyen, Google kutatóinak első ilyen publikációja a témában, az még régebb, és meg nem mondom hány éves, de sok, relatív sok. Szóval, hogy műszakilag ez egy evolúciós történet, amiben az ugrást azt tette bele, ha az ugrásról itt lehet beszélni, lehet persze, csak nem műszakilag, hogy nagyon sok pénzt beletettek, ami miatt nagyon nagy mennyiségű adatot bele tudtak tenni, és nagy mennyiségű számítási kapacitás mögé tudtak tenni, de önmagában az algoritmus maga, noha valóban rendkívül fejlett, de nem jelent egy ilyen csodaugrást, hogy nem fedeztek fel valami extrém új dolgot, ami miatt olyan ügyesek ezek a modellek, amilyenek, hanem leginkább a méretük miatt van. És miért van az, hogy bár ismerjük ezek algoritmusát, ismerjük a betöltött adatokat, mégis meglepődünk rajt, jogosan, de most nem csak én lepődök meg, vagy egy laikus felhasználó, hanem akár a fejlesztők is, hogy bizonyos területeken milyen komoly képességeket fejlesztett ki. És a cikknek az az érvelése, hogy egyrészt ez az éles ugrásszerű fejlődés, ez azért van, mert a korábbi modelleket kisebb adathalmazon tanították, ez így is van, és kisebbeken mérték vissza a hibáikat és képességeiket, és kisebb adathalmazon tanult kisebb modellek nyilvánvalóan nagyobb hibákat dobtak, de hogyha ugyanazokat a modelleket ilyen hatalmas adathalmazon képeznénk, mint amilyenen most tanítanánk a képzésre, mint amilyenen most képzik ezeket az elemeket, akkor lehet, hogy azok is jó, nagyon nagy eredményeket érnének el. Lehet, hogy nem ennyire nagyok, de az is nagyon nagy. És akkor már rögtön egy ilyen, nem egy ilyen exponenciális görbén ülnénk, mint ahogy most ülünk érzetre, hanem egy sokkal kiegyensúlyozottabb lineárishoz inkább hasonlító görbén ülnénk, és azt látnánk, hogy egy folyamatos fejlődésnek vagyunk a tanúi, nem pedig ilyen nagy ugrásoknak. Ez persze nem sok embernek áll az érdekében, hiszen a média az a kattintás szem miatt szereti, hogyha valami forradalmi. Az olyan szállító, meg nyilván, mint az OpenAI, vagy akár a Microsoft, az ugye ugyanaz, kis túlzásra, ők nyilván érdekeltek abban, hogy forradalmi újításokról számolhassanak be, és ne azt kell mondaniuk, hogy hát mi is akkor fejlesztettünk egy kicsit az előző dolgokon, hanem hát nyilván ez marketing szempontból nekik az az előny, hogyha azt mondhatják. És hát persze bizonyos szempontból igazuk is van, mert tényleg ezek a modellek olyat tudnak, amit korábban nem, tehát én most nem azt mondom, hogy aha, hát nem is csináltak semmit, nem ezt akarom mondani ezzel, csak azt szeretném mondani, hogy az a, illetve nem csak nem én elsősorban, bár nekem is ez a véleményem, hanem a cikk szerzői a Stanfordon, az egy kicsit fontosabb, mint az én véleményem, azt szeretnék mondani, hogy hát ez elég félrevezető ez az exponenciálisnak érzett ugrás. Ráadásul olyan állítások is előfordulnak, hogy bizonyos feladatok esetében ugrásszerű fejlődést mutat ugye az AI, és akkor adódik a kérdés, hogy hát hogy lehet meghatározni, hogy miben fejlődik, mire tanuljon rá, hogy lehet biztosítani azt, hogy ne negatív dolgokra, vagy nem kívánatos dolgokra tanuljon rá, és abba fejlődjön. És a Stanfordi kutatóknak ez, hogy is mondjam, gyanússá váltak ezek a kérdések, illetve gyanússá vált, hogy valóban itt egy előre nem megjósolható, fantasztikus képességfejlődést látunk-e, ami már tényleg szinte önmagát írja az AI, és ez már majdnem a szingularitás, és hát nem is lehet megmondani előre, hogy mibe lesz jó, de nagyon jó lesz. Vagy arról van szó, hogy a hibamérési módszertanunk az nem jól modellezi le ezt a helyzetet, vagyis nem jól modellezi le azt, amit mi várunk az AI modellektől. Úgy jellemezték egy példával ezt a hibamérési módszert, hogy például nagyon felkapott lett a hír, hogy ezeken az úgynevezett Big Bench teszteken ugye elképesztően jó eredményeket értek el a nagy nyelvi modellek, elsősorban a ChatGPT, és akkor ugye ebből jöttek ezek a hírek, hogy a ChatGPT át tud menni az amerikai jogászoknak ezen a bar examen, tehát ezen a, nem tudom, minek hívja magyarul, ezen a nagy záróvizsgáján, vagy az ottani érettségihez hasonlítható ilyen elszet, meg ilyen teszteken, ilyen tök jó eredményeket ér el. De hogyha jobban megvizsgálják ezeket a méréseket, akkor észre lehet venni, hogy ezek majdnem mind ilyen feleletválasztós tesztek. És a feleletválasztós tesztek esetén ugye mi történik, hogy vagy eltalálod, és akkor egy pontot kapsz, vagy tévedsz, és akkor nullát, de ugye egy jó válasz van, három rossz válasz van, általában ilyen négyesek szoktak lenni. Tehát itt gyakorlatilag a 0001 vagy 1000, értitek, tehát hogy egy ilyen stringbe le lehet írni a helyes választ, és hogy valójában itt a kérdésekhez ilyen string párokat kell megtanulnia és választania, és azért ez igen messze van attól, hogy ő valójában érti ezt a helyzetet, valójában az történik, hogy statisztikailag erre egy valószínű modellt tud rakni, de ez egy tök jól modellezhető valóságtér. A feleletválasztós teszt az egy olyan valóságtér, ami baromi jól lehet modellezni, mert relatív iszonyú egyszerű. Tehát ugye négy verzió van, és abból az egyik a helyes válasz. Ez nyilvánvalóan a valós valóságtól nagyon eltér. Na most persze az felmerülhet az a kérdés, hogyha a valós valóságtól ilyen mérhetetlenül eltér ez a teszt, akkor egyébként miért ezekkel a tesztekkel mérjük a valós valóságban lévő embereknek a képességeid, de ebben nem akarok belemenni, mert ez egy nagyon más irány, hogy a feleletválasztós teszt az egy jó vizsgaanyaga egyáltalán. Meg hát itt most nem is ezt kérdőjelezik meg, hanem ezt, hogy ez egy olyan mérési módszer, amiben az ilyen nagy nyelvi modellek token alapú válaszai, azok egy statisztikailag gyakorlatilag előnyben vannak, és ezért mutatnak egy ilyen elképesztő ugrásszerű javulást. És akkor ezután végeztek egy metaanalízist is, ahol azt nézték, hogy milyen adatokon szokták mérni és tanítani ezeket a modelleket, és hát azt látják, hogy vagy azt tapasztalták, hogy ahol elmozgatják a mérés módszertanát valamilyen más elfogadott mérésre, hogy nem az adott modellre van kitalálva, akkor leromlanak ezek a mért eredmények, és hát hogy nem, most leegyszerűsítve mondom el nagyon a cikket, aki a részletekben vagy a statisztikai voltába érintett, az nézze meg a linket a show notes-ba, illetve linkelve van maga a scientific paper is, ahol természetesen részletesen el van ez magyarázva, én most nem akarok itt a statba ilyen mélységbe itt a podcast keretén belül menni, tehát aki most égnek áll a haja, hogy ez így szakmaiatlanul mondom el, jó, én is tudom, de akkor meg itt lennénk még 2 órát, viszont már csak 3-an hallgatnátok az adást. De hogy szóval, hogyha akkor leromlik ez a képesség, és hogy nem odaromlik le, hogy egy ilyen közel lineáris fejlődést lássunk a korábbi modellekhez képest. Magyarul sok mindenen áll az, hogy miért érezzük ezt ugrásszerűnek, de valójában tudományos értelemben véve, vagy szigorúan nézve, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem ugrásszerű fejlődésről beszélünk. Ez persze nem jelenti azt, hogyha ezek a nagy nyelvi modellek a jóság azon szintjén állnak, mondjuk így, hogy sokan tömegesen tudják mondjuk használatba venni a gyakorlatba, hogy akkor az nem jelent a gyakorlatban egy ugrásszerű fejlődést, mert de attól még maga a modell és maga a technika és a tudomány mögötte az akkor sem egy ugrásszerű fejlődés. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy mi a kettő közt a különbség. Tehát én most nem azt mondom, hogy ChatGPT-t azért már múlt héten is tudtam. Nem ezt akarom ezzel mondani. Nyilvánvaló, hogy jelentős hatása lesz a jövőben, sőt, igazából én azt mondanám, hogy a jelenben. A napi működése is sok-sok iparágra, de erről aztán rengeteget lehet hallani, úgyhogy ebben nem akarok én belemenni, mert erről mindenki más is beszél, úgyhogy azt majd meghagyom a mindenki másnak, hanem azt mondom, hogy technikai oldalról nézve nem forradalom, hanem egy folyamatos, egyébként nagy gyors ütemű, és folyamatos, és szinte töretlen fejlődés, ami egy állati jó dolog, de nem az, amit éreznek sokan, vagy amit így lehet érzelmi alapon közelíteni, hogy bár most már mindjárt itt a szingularitás beütött az AI. Semmi nem ütött be. Mondom, ez nem jelenti azt, hogy a gyakorlatból nézve nem, esetleg nem most van az a pillanat, amikor mondhatjuk azt, hogy beütött az AI. De nem az AI ütött be, nem lett felfedezve a General AI, amiről sokan beszélnek, tehát erről szó sincsen egyáltalán. Arról van szó, hogy egyre elterjedtebb, és valahol lesz majd egy pont, ahol olyan elterjedt lesz, hogy majd azt kinevezik azt a pontot annak, hogy na, akkor ott terjedt el. Lehet, hogy ez a ChatGPT, mert hogy itt nőtt meg ugrásszerűen a felhasználók száma, és jutott el rengeteg emberhez, de nektek hallgatók, akik azért jobban benne vagytok, ha másért nem, akkor azért, mert hallgatjátok a podcastet ebbe a világba, nektek látnotok kell, hogy azért ez a műszaki oldalról ez nem így van. Ettől még ez nem lesz kevésbé fontos. Csak egyszerűen nem így van. És fontos a tisztállátás. Remélem tetszett nektek is az adás. Most több vélemény volt benne, mint máskor, és kevésbé hírekről számoltam be. Ez ritkább, de néha ilyet is megengedek magamnak. Azért nagyon nem mentem el a véleménycikk irányába, remélem. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!